Ti hisztek a csodákban? Érdekes dolog, nem? Nem? Csoda. Ezzel így dobálózunk, ugye? És nekem, én észrevettem, nekem sokáig egy ilyen vallásos képen volt erről, hogy a csoda az egy olyan dolog, amiről ezeknek a keresztényeknek így beszélniük kell néha. Mert benne van a könyvükben. De hogy ez ilyen fizikai valóság lenne, az így sokáig így nekem így a perifériás gondolkodásomban volt csak ott, tehát, hogy így persze. Vagy valahogy így régen biztos persze, hát írták, biztos nem hazudnak. De valahogy így ezen sokáig egyáltalán nem gondolkoztam el, és ezért nem is került egy ilyen tapintható. Szia, Pásztor Kende! Ő a lelki pásztorunk! Igen. Egyébként tényleg, hogyha van időtök és lehetőségetek, akkor időnként gyertek el a Gyülibe. Tehát nem tudom, nyilván van, aki jár, van, aki nem. Tehát az, amit mi csinálunk, ez a kispályás része az Isten keresésének. Nekünk itt van egy rendes gyülekezetünk, a bibliaiskolánk, és heti háromszor Isten tisztelet szerda délután, fél hétkor, vasárnap délelőtt fél 11-kor, és délután 6 órakor, ami zseniális alkalmak, tehát mindig van egy körülbelül egy órás prédikáció, egy vagy két rövidebb kis üzenet, éneklünk, imádkozunk együtt, de a lényeg az, hogy ezeket az alkalmakat Isten mindig meglátogatja. Tehát olyan válaszokat kapsz a pásztoron keresztül, amire ilyen ámulatos, tehát, hogy gondolkoztál valami felől, imádkoztál valamiért, és megkapod a választ, hogy esetleg olvastad a Bibliát, és Isten megmutatott valamit, és így zavarban vagy, hogy Atya világ, most ezt csak én képzelem, vagy tényleg megértettem valamit a könyvből, amit azelőtt nem értettem, sőt, nem is hallottam még, tehát ezt még így összhangban van azzal, amit eddig tanultam, tehát nem valami eretnekséget, éppen most rájövök, hogy mégiscsak Szűz Mária az Isten, csak... Hanem valamit Isten kijelent neked, és aztán eljössz a gyülekezetbe, és a lelkipásztor erről prédikál, amit neked Isten megmutatott, és pont úgy, ahogy neked megmutatta. Ilyen ámulatos élmény. Tehát olyan bizonyságot tudsz kapni, olyan bizonyítékot, biztonságot Isten vezetéséről, mint sehol máshol. Úgyhogy, és ő volt a lelkipásztorunk, a pásztor Majoros Kende. Nagyon jó barátom, és egy csodálatos ember. Ő itt ért meg Magyarországon, ő volt az egyik az elsőknek, akik ebbe a gyülekezetbe járni kezdtek. És most, mikor fél évvel ezelőtt? Valahogy így augusztus, igen, az augusztusi konferencián ő vette át a magyarországi gyülekezetnek a vezetését. Ami csodás, mert mindig ez a cél, hogy a misszionáriusok előbb vagy utóbb átadhassák a gyülekezetet helyi vezetőknek. Tehát a Magyarországi Biblia Szól Egyházat baltimóri misszionáriusok alapították. Pásztor Matti volt, aki először jött, aztán pásztor Tom Scheller, ő építette igazából a gyülekezetet, pásztor Brian Lenchel ketten. Több mint 10 évet élt itt, és igazából ami van, az az ő munkája volt. Aztán pásztor Boyce, John Boyce Angliából volt itt 3 évig, és most vette át a gyülekezetet pásztor Majoros Kende. Úgyhogy egyébként ez is egy nagyon fontos elv, hogy Isten vezetésének és tanításának az egyik fontos eleme a lelki pásztor, aki nem csak egy okos ember, aki ismeri a Bibliát, ha bár egy okos ember, aki ismeri a Bibliát, hanem egy olyan okos ember, aki nem csak ismeri a Bibliát, de pásztor szíve van, azaz van egy elhívása Istentől arra, hogy másokkal törődjön. A pásztor az olyan, aki a juhokkal törődik. És az igazi pásztor akár az életét is odaadja a juhokért. A béres az csak a pénzért csinálja, és amikor eljött az idő, akkor menekül. És a jó tanácsai kívülről jövő okoskodások. De a pásztornak a tanácsai olyanok, amelyekkel később el kell számolnia. Tehát a lelki pásztor egyrészt a szívén viseli az embereket, másrészt pedig Isten előtt kétszeres ítéletben részesül mindazért, amit mond. Tehát nagyon nagy felelőssége van abban, hogy azt is úgy csinálja, ahogyan kell. Úgyhogy a mi életünkben a lelki pásztor az egy ajándék. Istennek egy gondoskodása arra, hogy vezessen minket, tanítson minket, és segítségünkre legyen, amikor segítségre van szükségünk. Úgyhogy jó, ha van egy pásztorod. Inkább úgy mondom, hogy kellene, hogy legyen egy pásztorod. Valaki, akiben bízol, és aki felelősséget vállal, érted. Nem élheti az életedet helyetted, nem így. De úgy, hogy amikor ketten Isten előtt álltok, akkor ő tudja, hogy neki van egy elszámoltathatósága Isten felé, érted. Úgyhogy egy lelki pásztorod, hogyha van, az jó. És pásztor Kende egy nagyszerű választás, úgy értem. Ez itt a reklámhelye. jó. Itt jobban elférünk, jó ez itt? Végülis elfértünk, ugye? Talán ennyien még a könyvtárban is, de hogyha még jönnek ketten, akkor már nem. Akkor mit szólnátok hozzá, ha folytatnánk ott, ahol legutóbb abba hagytuk, 1 Mózes 26-tal. És arra kérünk, drága Uram, hogy kent fel ezt az alkalmat, és látogass meg minket. A te szent szellemeddel, te szólj hozzánk. Te jelentsd ki nekünk az akaratodat. Te jelentsd ki nekünk a valóságot, ahogyan az tényleg van, ahogyan az benned megvalósult. És hogy rólad egy olyan képünk legyen, amely megegyezik azzal, amit te mondasz magadról, hogy ne képzelgésekhez viszonyuljunk, ne légből kapott elképzelésekhez, hanem hozzád, és ezt valóságosan. És hogy aztán megismerjük saját magunkat a te szeretetednek a tükrében, a te szavaidnak a tükrében, mert annyi mindent hallottunk már a világtól, más emberektől, hogy kik és mik is vagyunk, de hogy tőled kell, hogy halljuk, hisz te teremtettél minket, hisz te adtad oda az életedet, értünk. Te tudod, hogy mi az értékünk. Te tudod, hogy kik vagyunk. Mondd el nekünk, Uram. Te nevedben kérünk, Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy 1 Mózes 26. Jó reggelt, sziasztok! Van még azon a padon hely? Ott mellettetek? Van még hely? Tökéletes. Ott az utolsó... Sajnos már csak az utolsó sor. Úgyhogy 1 Mózes 1.26. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra. Hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Eddig jutottunk múlt héten, és a két dolgot szögeztünk le. Az első az volt, hogy az ember Isten képmására lett teremtve, és mint ilyen önmagában értékes. Mint ilyen értékes a teljesítményétől, a szépségétől, a sikerétől, a vagyonától, az intelligenciájától függetlenül. Az ember azért értékes, mert Isten gyermeke, és ez nagyon fontos. Akinek van családja, akinek van felesége, férje, gyereke, az érti ezt. A gyereke nem azért fontos, mert jó jegyet hoz haza. Habár a mai világban talán egyes embereknek a hozzáállása torzulhatott már annyira, hogy értékesebbnek tartja a gyerekét, hogyha ötöst hoz, és kevésbé értékesnek, hogyha hármast. Igen, a jó jegy fontos. Igen, az, hogy a gyerek mindazzá legyen, amivé csak lehet, fontos, és hogy ebben az iskolának bizonyos szerepet tulajdonítunk, amely valós, ez igaz. De annak a gyereknek nem az az értéke, hogy ötöst hozott. És nem azt teszi értéktelenné, hogy egyest hozott. Az értéke az, hogy a te gyereked, és az életedet adnád érte, akár ötöst hoz, akár egyest hoz. És ez a helyzet velünk is. Isten teremtményei vagyunk, az ő képére teremtve olyanok vagyunk, mint ő, az ő értékét hordozzuk önmagában a teremtésünknél fogva. Másrészt az ő értékét hordozzuk a megváltásnál fogva. Ugye, Isten megteremtette az embert, és ezt fogjuk mindjárt megnézni, az ember bűnbe esett, elszakadt Istentől, és Istennek másodszor is tennie kellett. Ki kellett fizetnie a bűn árát, a saját életét kellett odaadnia az emberért. Nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen, hogy oké, ezt nagyon értjük, a piaci érték, ezt ismeritek, ugye? Kereslet, kínálat. Egy terméknek mi adja meg az értékét a piacon? Az ára. Ugye, de melyik ár? Amit hajlandók fizetni érte. Amit hajlandók fizetni érte. Hoppá, hoppá. Amit hajlandók fizetni érte. Milyen árat fizetett érted, Isten? Az életét adta. El tudsz ennél magasabb árat képzelni? Tehát ha mondjuk nem az életét adja, hanem mondjuk az országát adja, érted? Az magasabb ár lett volna? Nem, mert így odaadta az életét, és az életével együtt az országát is. Minden a miénk. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye megvan ez a kép, hogy Isten beugrott a videójátékba, játszott 5 percet, aztán kiugrott belőle, és azt mondta, hogy ez nagy dolog volt. Nem, de abszolút. A helyzet az, hogy Isten az örökkévalóságban is megváltozott. Tehát Isten az örökkévalóságban is odaadta az életét. Ott viszont az élet és halál fogalmak mást jelentenek. Ugye a földi fogalmak az árnyékai az eredetinek. Az eredeti a lényeg. És az eredetiben az történt, hogy abban a 3 órában, amikor elsötétedett a világ, és Jézus haldoklott a Golgotai kereszten, abban a 3 órában a Szent Háromság megbomlott. Tehát eddig örökkön örökké közösségben volt az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És abban a 3 órában mind az Atya Isten, mind a Fiú, mind a Szent Szellem Isten elfordult a Fiú Istentől. És ez az örökké valóságban történt. Ami azt jelenti, hogy az örökké valóságban van egy lyuk, az a 3 órás lyuk, ahol a Fiú nincs közösségben az Atyával. Most abban a 3 órában hordozza ő a bűneinket, abban a 3 órában lett beletömörítve az egész emberiség bűne, amit ebben az elfordulásban Jézus elvitt az Atya és a Szent Szellem jelenlétéből. És ez az örökké valóságban történt. Így van, ami csak a mi fogam. Tehát a lényeg az, hogy Jézus elvitte a bűnt. Magával vitte. És az Atya és a Szent Szellem Isten csak Jézust látják, a bűnt már nem. Ez egy nem értjük, vannak fogalmak, amiket a mi 4 dimenziós gondolkodásmódunk nem bír feldolgozni, de ez a helyzet. A másik pedig, hogy néha könnyű meghalni valakiért, ugye? Mondjuk egy anya a gyerekeiért, hogyha tűz lenne, vállalná, nem, hogy meghaljon értük. Néha viszont sokkal nehezebb élni valakiért. A szürke hétköznapokban szeretni azt a gyereket, amikor 10 éves, amikor az agyadra megy, szeretni azt a gyereket, amikor felgyújtja a házat, szeretni azt a gyereket, amikor, mit tudom én, rablógyilkos lesz belőle, szeretni azt a gyereket, amikor türelmetlen vagy, szeretni, amikor türelmes vagy. Mindig szeretni az életedet letenni valakiért. És igazából ez az, amit Isten megtett. Odaadta az életét egy módon, meghalt fizikailag és szellemileg az örökké valóságban, de utána feltámadt, és ami nagyon fontos, hogy a feltámadásában örökre hordozza a sebeit. Tehát amikor ott leszünk a mennyben, és látni fogjuk Jézust színről színre, akkor a tenyerén látni fogod a heget, azaz valószínűleg a csuklóján, mert nem a tenyerét szögezték át annó, hanem a csuklóját az embereknek. Ott lesz a heg, és ott lesz az oldalán a luk, és ott lesznek a homlokán a tövis korona okozta sebek. És ez örökre így lesz. Tehát Isten örökre megváltozott miattad, miattam és miattunk. Az ő léte megváltozott örökre, hisz mi nem, és ez nagyon fontos, hogy nem aranyhörcsögök vagyunk egy ketrecben, amiket ő berak egy szobába, megfeledkezik rólunk, és éli nyugodtan tovább az életét Istenként, hanem Isten főpapi imádsága, Jézus főpapi imádsága János 17-ben arról beszél, hogy bele lettünk helyezve a Szent Háromságba. Azaz azt mondja, hogy mi benne vagyunk Jézusban, Jézus benne van az Atyában, az Atya benne van Jézusban, az Atya mi bennünk van. Azaz, nem tudom, a zsebkendő benne van a Bibliában, a Biblia benne van a tokban, a zsebkendő benne van a tokban, és ez a tok, ez Isten, és mi benne vagyunk, és örökre. Azaz Istennek nem lesz még egy olyan pillanat az örökké valóságban, amikor azt mondja, hogy elegem van belőletek, mostantól nélkületek élek tovább nyugodtan. Hanem öröktől fogva, örökkön örökké te vagy vele. Mint a házasság. Ups. Hozzámentem ehhez a férfihoz. Ups. Már nincs kedvem hozzá, visszacsinálom. Ups, nem lehet. Egy életre szólt ez eskü. És ezért ilyen a házasság, mert Isten azt mondja, hogy én örökre elfogadtalak, örökre az enyém vagy. Úgyhogy nagyon jó a kérdés, muszáj föltenni, különben a válaszom felszínes, különben azt hiszem, hogy Isten játszik velem, különben azt gondolom, hogy egy olcsó megváltással megpróbálja kiszúrni a szememet. Ő Isten, tudod. Beugrott a videójátékba, kicsit nyomkodta a gombokat, legyőzte a sátánt, visszament, Isten azt mondja nekem, hogy legyek hálás. De nem. Az ő valósága változott meg örökre miattunk. Jó, és ezt még lehetne feszíteni, mert nyilván Isten nem változik. Tehát mi örökké léteztünk az ő valóságában. És így tovább, de ez már ez olyan az örökké valóság és az idő fogalmait ütköztetjük itt, amivel most ne foglalkozzunk, mert de nagyon jó. Úgyhogy kicsoda vagy te? Ha? Ki vagy te? Mi a szakmád? Mennyit keresel? Megfelelsz a legújabb divatirányzatnak? Ki vagy te? Szimpatikus vagy? Jó fej vagy? Elég vagány vagy? Hozod az átlagot? Már úgy értem, bemész a társaságba, akkor te vagy a Jani? Értékes vagy? Sportolni sportolsz? Ha? És erre azt mondom, hogy ezeket mind csinálom, vagy nem, de mi köze ennek ahhoz, hogy értékes vagyok-e? Miről beszélsz, Sanyi? Ezek sekélyes, alacsony, jelentéktelen szavak. És ha sportolok, és ha én vagyok, nem tudom, öttusa olimpiai bajnok, akkor mi van? Akkor mi gondolod, hogy este úgy fekszem le, hogy több örömem van, mint neked? Gondolod, hogy attól, amikor a tükörbe nézek, egy mást látok, mint te látsz? Igen, van ennek haszna egy pici. De ha ennyi vagyok, hogy én öttusa világbajnok lettem, akkor csak nézd meg, hogy milyen hamar elkeseredek. Akkor csak nézd meg, hogy milyen hamar válik ez kevéssé. Úgyhogy nem, én Isten fia vagyok. Érted? Isten fia vagyok. Isten lánya vagy. Az, akiért ő az életét adta, az, akiért ő most él, az, aki ha bemenne a szentek szentjébe, aki ha bemenne Isten tróntermébe, ahol angyalok állnak vigyázban, ahol a világ mindenség hatalma, fegyelme, igazságossága, joga uralkodik, Isten fölállna és azt mondaná, hogy örülök, hogy itt vagy. Jöjj, ülj ide mellém. Nem tudom, érted-e, hogy ki vagy? Nem érted? Nem, most, valószínűleg most hallod ezeket először. És lehet, hogy most, hogy hallod őket, most sem gondolod át, most sem kapcsolódik hozzá olyan tartalom, ami ennek kellene. Isten gyermeke vagy. Olvastuk ezt legutóbb? Róma 8-ban. Elolvastuk? Emlékeztek rá? Elolvasom még egyszer. Jó, Róma 8. És aztán tovább megyünk. Csak ez azt hiszem olyan fontos téma, hogy ha ezt ugrod, akkor mindent egy rossz alapon fogsz megközelíteni. Akiket pedig Isten lelke, azaz szelleme vezérel, 14. vers Róma 8-ban, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi lelkünkkel, vagy a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. És örökösei Istennek, Isten fiai. Ott bemész a trónterembe, Isten föláll, odaültet maga mellé, és azt mondja, hogy látod ezt, fiam? Nézz körül! Ez egy nap a tiéd lesz. Sőt, ez már a tiéd, de egy napon uralkodni fogsz rajta. Erre készülj, erre gondolj. Ez a te valóságod. 70 évre, 80 évre be vagy zárva a földre. Igen, kiképzés alatt vagy. Igen, helyzetileg király vagy. A nevedet beírtam a könyvbe, és kitörölhetetlen onnan. De a jellemedben még gyerek vagy. Még gyerek. Nem is tudod, ki vagy. Nem is tudod, mennyire szeretsz. Nem is tudod, hogy én mennyire szeretlek. Szükséged van arra 60, 70, 80 évre a Földön, hogy megtanuld, ki vagy. Hogy megtanuld, hogy hogyan működik a világ, az élet. És hogy a szívedben is királlyá válj. A szívedben is királlyá. És egy nap uralkodni fogsz. Egy városon, ötön, tizen. Az én hatalmamat, az én dicsőségemet fogod hordozni. Az ezer éves királyságban, amikor itt a Földön élni fognak, húsvér emberek, ugyanolyanok, mint most te vagy, ebben az időszakban mi már egy megdicsőült testben leszünk itt ezen a Földön. Szabad bejárással a mennybe, és szabad bejárással a Földre. Hiszem, hogy amikor veled beszél valaki, abban az időszakban olyan lesz, mintha Istennel beszélne. Szó szerint olyan lesz, mintha Istennel beszélne. Mint amikor János... jó reggelt, szervusz! Amikor... csücs ide, vagy valahova ide. Amikor János jelenések könyvében egy angyallal találkozott, aki kijelentést adott neki az utolsó időkről, a mennyről és az ítéletről, akkor János időnként fogta magát, és leborult az angyal előtt, és Istenként imádta. És az angyal mondta neki, hé, állj föl, ember, szolgatásod vagyok én, Istent imád, ne engem. De János előtt az angyal dicsősége olyan nagy volt, hogy Istenként imádta. És te Isten dicsőségét fogod hordozni. Az ő nevében fogsz járni. Ez vagy te, akit szeret, akit tisztel, akit méltóságra és dicsőségre teremtett. Most kiképzés alatt, most rabszolga. Rabszolga, szó szerint. Rabszolgálja az elemeknek, rabszolgálja a saját hústestének, a saját gyengeségének, rabszolgálja néha más embereknek, rabszolga vagy. Nincs jó hírem, amely felmentene ez alól. De az a jó hírem van, hogy a rabszolgasságod ellenére az vagy, aki. És élj ezzel a reménységgel, és tudd, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtad. Egy Korintus 13 vége mondja azt, hogy hit, remény és szeretet, ez a három marad meg, és a legnagyobb a szeretet. De a remény is ott van. Hit, remény és szeretet. A hit fontos, a meggyőződésed arról, ami van, amit nem láthatsz, de van. Vállalkozóként majdnem minden döntésedet hitben hozod meg, ezt észrevetted? Nem vallásos hitben, hanem vállalkozói hitben, de a kettő között nincs különbség. Annyiban talán, hogy a vállalkozói hit sokszor naív, mert csak egy számításon alapul az, hogy megjóslod a jövőt. Mi biztosan tudjuk azt, amit nem látunk. Le van írva, és a könyvet bizonyítani tudjuk. A hit fontos, hogy tud, hogy mi van, hogy tud, hogy mi a valóság, de a remény pedig arról szól, hogy mi az, ami még nincs, de biztos, hogy lesz. De biztos, hogy lesz. Nem talán lesz. Biztos, hogy lesz. Ma rossz napod van. Tényleg. Úgy értem, ne zavarodj össze. Az egyik legrosszabb napját éled az életednek. De holnap, és onnantól egy hétig csodás napjaid lesznek. Életed legjobb napjait fogod élni. Segít ez elviselni a mai napot? Ez a remény. Ez a remény. Legyen reményed. Élj a mában, élj, mert csak most tudsz élni. A tegnap elmúlt érinthetetlen, a holnap elérhetetlen messzeségben van. Ma élj, ma légy nyugodt, azzal törődj, ami az orrod előtt van, de tudd, hogy jön egy holnap, amely holnapban olyan ígéretek vannak, amelyek elviselhetővé teszik a mát. Jó. Rendben. Van kérdésetek, vagy hozzáfűzésetek ehhez? És ez a realista hozzáállás. Miért? Ez az alázatos hozzáállás. Miért? Miért? Mert az alázat nem hajbókolás, nem lekicsinlés. Az alázat az igazság keresése. Az alázat az a saját véleményem feladása Isten véleményével szemben. Az alázat az, amikor rájövök, hogy mi van, akkor azt szerint gondolkozok, ami van. Ez az alázat. Ó, én eddig azt gondoltam, hogy én egy kis senki vagyok. Én egy ilyen kis senki vagyok. Bocsánat, hogy megszülettem. Nem is akarok, hogy elnézést. Bocsánat. Ez alázat? Nem, ez alázatoskodás. Az alázat az az, hogy én tudom, ki vagyok. És azt szerint élek, aki vagyok. És Isten azt mondja, hogy a fia vagyok. Örökös vagyok. Nem vagyok se büszke, de nem is hajbókoló. Egyenes tekintettel, egyenes életet élek. Vagyok, ami vagyok. És róla tudom, hogy te is Isten gyermeke vagy. Ugyanúgy király, ezért tisztellek, ezért tudok félelemmel és rettegéssel beszélni veled. Mert tudom, hogy nem akárkivel beszélek, de ugyanakkor nem is félek tőled, mert én is az vagyok. És a dolgok a helyükön vannak. Se túl magasan, se túl alacsonyan. A helyükön. De az a hely csodálatos. Az a hely nagyszerű. Az önazonosságunk, az életünk egyik alapja. Ne vedd ezt könnyen. Jó. A másik, hogy uralkodjék. A tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Uralkodásra vagyunk teremtve. És ez a következő gondolat, és erről legutóbb röviden beszéltem, hadd beszéljek most is, hogy az uralom, gondolkoztál már arra, hogy a hatalom mit jelent? Az igazi hatalom? Az igazi uralkodás? Hol van a te királyságod? Hol van a te uralmad területe? Gondolkozz rajta. Mit uralsz te? A gondolataidat. Nagyon jó. Nagyon jó. Ugye azon gondolkozom, hogy hát a munkahelyemet uralom, mondjuk. Ha tanítok, akkor az osztálytermet azt uralom. Vagy a családomat uralom. Asszony. És aztán fölébredek, és Billy belóg a kezem. Nem, igazából az uralom az itt fönt van. A szabadság és az uralom fogalmak, a szabadság, az uralom és a felelősség fogalmak összekapcsolódnak. Hol van a szabadságod, hol van a felelősséged, hol van az uralmad? Valójában a választásaidban. Ennyi. A választásaidban. Ez a szabadságod. Mit választasz? Elhangzott, hogy a gondolkodásmódunk van. Igen, így van. Ahogyan egy ember a szívében gondolkozik, olyan ő. Ahogyan egy ember a szívében gondolkozik, olyan ő. De észrevetted már, hogy néha nem bírod uralni a gondolataidat? Észrevetted, hogy jön egy gondolat, és nem bírod kiverni a fejedből? Észrevetted, hogy Vannak gondolati szokásaid, amik reakciók, amik kívánságok, amik nagyobbak, mint te. Észrevetted? Hogy azt teszed, amit nem akarsz? Hogy nem akarod megbántani a feleségedet, és megbántod? Hogy nem akarsz rágyújtani, és rágyújtasz? Hogy nem akarsz aggódni, de közben aggódsz? Hogy nem akarsz félni, de közben félsz? Hogy nem akarsz dübegurulni, közben dübegurulsz? Észrevetted? Milyen furcsa. Hol az uralmad? Hol az uralmad? Ha még ott bent sem tudsz uralkodni, akkor hogy akarsz kívül? Hol az uralmad? Akkor ugye a modern mentálhigiéniás elméletek azt mondják, hogy a dolog azon múlik, hogy mit engedsz be. Ugye? Azért gondolsz hülyeségeket, mert hülyeséggel tápláltad a fejedet éveken keresztül. Mit hallasz? És ez fontos. Így van. Ez fontos. De hogyha 10 éven keresztül pozitívan gondolkozol, nem nézel tévét, akkor is az, ami bemegy, nem elég. Nem elég jó. Nem elég jó. Róma 10:17 mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ahhoz, hogy szabadságod legyen, ahhoz ezt a könyvet kell hallanod. Azt az információt kell bejuttatnod, ami megszabadíthatja a lelkedet. Igaza van a világnak. Tényleg az számít, hogy mit hallasz. De a mit nem van a lényeg. És a nem negatívat az nem elég. Az igazságot kell hallanod. Isten megszabadító ígéreteit. Azt kell hallanod, hogy a fiam vagy. Azt kell hallanod, hogy szeretlek. Azt kell hallanod, hogy az életemet adtam érted. És János 8-ban ott is van az ígéret, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Az igazság szabaddá tesz? Önmagában nem, de csak ha megismered az igazságot, akkor szabaddá tesz. És hadd lapozzak oda. Azt mondja János 8. Azt mondja, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azt mondja, ha megtartjátok az én igémet, a megtartjátok szerintetek mit jelent? Hogy megőrizzük. Így van, hogy megtartjuk. Hogy elfogadjuk igaznak, hitet keverünk hozzá. Ugye, mert ha hallasz valamit, de azt mondod, hogy nem igaz, akkor egy olyan kis indexel kerül be, hogy figyelmen kívül hagyni. Nem igaz. Tehát hitet kell keverned hozzá, azaz jön Isten gondolata, gondolkozol rajta, minden részletére ráteszed azt a pecsétet, hogy valóság, ez én rám vonatkozó valóság, elfogadom valami, aminek alávetem magam, és utána megőrzöm a szívemben. Azaz egy olyan gondolatnak titulálom, amit újra meg újra előveszek, amin újra meg újra gondolkozom. Első Zsoltár, boldog az az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik, az Úr törvényén gondolkodik éjjel és nappal. Ki a boldog ember? Aki az Úr törvényén elmélkedik. És ezt jelenti. Megtartani, a szívemben őrizni, ott forgatni. Mária Lukácsban, amikor az angyal mondta neki, hogy a Szent Szellem árnyékolt be téged, akkor ő ezeket a szavakat a szívébe zárta, és forgatta a szívében. És ő tudta, hogy ki az a gyermek a pocakjában, és tudta, hogy ki az, aki megszületett, és nem felejtette el, megőrizte ezeket a gondolatokat. Most elképzelhető, hogy megőrzöd ilyen módon hittel, emlékezéssel és elmélkedéssel Isten beszédét, és mégis vétesz ellene. Elképzelhető? Abszolút. És nem is ezt jelenti. Ha vétesz ellene, más dolgod nincs, 1 János 1.9, megvallod, ő hű és igaz, megbocsájt, és megtisztít minden gonoszságtól. De azért, mert nem tudom megtartani, azért még nem vetem el, hanem megőrzöm. Igaz, még akkor is, hogyha én nem tudom megcsinálni. Igaz, még akkor is, hogyha nem nőttem még fel hozzá. Igenis, igaz, érvényes rám, akkor is, ha az ellenkezőjét teszem, és ha vétkezem, ha az ellenkezőjét teszem, akkor megvallom. Azt mondom, Uram, ez nem az volt, amit én akarok. Ez nem az volt. Bocsáss meg. És tudom, hogy megbocsájt, és fölállok, azonnal fölállok, és megyek tovább ugyanúgy. Úgyhogy, ha megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket. És itt jön a lényeg. Uralom. Miből áll az uralom? Miből áll az uralom? Az uralom az, hogy a hazugság helyett az igazságot választod. De most már megvan a lehetőséged, mert az igazság ott van a szívedben. Eddig nem volt. Eddig csak két hazugság között választhattam. A nem hívő embernek nincs szabadsága az igazságot választani, mert nem ismeri. A másik az élet, ugye? Két természet van bennem Róma 5, 6, 7, 8 szerint. 8-ban már nem annyira. 7-7-ig. Két természet. A régi ember, az ó ember, az, aki csak a rosszat teszi, és az új ember, aki 1 János 2-ben valóságos szentségben és igazságban teremtetett, aki nem vétkezik. És mit csinálok valójában? A kettő között választok. Tudom, hogy mit csinál a régi, tudom, hogy mit csinál az új. A régi azt mondaná, hogy hallgass, az új azt mondaná, hogy figyelek rád és bocsáss meg. És választok. És a szép az az, hogy amikor ezt a választást megteszem, akkor erőt is kapok. Olyan ez, mintha nem csak két könyv közül választanék, hanem két energiaforrás közül is. Mind a két könyvnek megvan a maga energiaforrása. Nagyon jó. Mintha két laptopom lenne. Melyiket dugom be a konnektorba? Vagy nagyon jó, egy laptopom van, két szoftverrel, de két konnektorom van. Hova dugom be a laptopomat? A lényeg az az, hogy vagy önmagamban bízom, és a saját eszem után járok, és két hazugság közül próbálok választani, vagy Istenben bízom, és a hazugsággal szemben az igazságot választom, és Isten erejét kapom meg ahhoz, hogy ezt éljem is, és gyakoroljam is. És ugyanígy, ugyanez a helyzet a régivel. Ha önmagamban bízom, akkor a saját erőmmel, a saját lelkem erejével tudok csak rendelkezni. Aki ráadásul semmi más nem tud csinálni, csak a rosszat. Nagyon jó, mint egy számítógép, amelyiken egy vírus fut. Vagy egy rossz program. Kevés RAM memóriával. Lassú, mindent rosszul számol ki, ha valamit föltelepítek rá, tönkreteszi, az egész halára van ítélve. Vagy a másik gép, amin vadi új, spéci, nem tudom mik most a Macintosh, minden, még jobb, mint a Windows, tudod? Ami nem olyan nehéz, ahogy egyesek állítják. Ez az uralmad. Érted? Amikor azt hiszed, hogy uralkodsz, de ezt Isten nélkül teszed, valójában önmagad rabja vagy. Két hazugság közül engedik, hogy válasz, és azt teszed észre, hogy még az a választásod se nagyon van meg. Az igazi szabadságod az az, hogy Istent választod, és innentől Isten igáját hordozod. Ki szeret igát hordozni? Tudjátok, mi az az iga? A szarvasmarhának a nyakában van, hogy húzza az ekét. Ez a jó hírem. Kaptok egy igát. Tetszik ez a gondolat? Nem? És hogyha azt mondanám, hogy már most van egy a nyakadban, csak azt hitted, hogy nincs, önmagad igája, a világ igája, a munkahelyed igája, a saját vágyaid és elképzeléseid igája, a saját értelmed igája, egy keserves iga. Tetszik, ahova hozott? Könnyű húzni. Szeretitek? Amikor én megtértem, én gyűlöltem a magam igáját, ezzel hányni tudtam volna tőle. Isten azt mondja, hogy egy új igát adok nektek. Egy olyat, amelyik könnyű és gyönyörűséges. Azt mondja, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. És ezek fontos szavak, ne légy vele felszínes. A gyönyörűséges az egy jó szó. kapsz egy olyan igát, amit gyönyörűséges hordozni, mint amikor megházasodsz. Az egy iga. Azt hiszed, nem? Beszélj a feleségemmel. Az egy iga. De gyönyörűséges. Ugye, te onnantól van egy teher? Onnantól van egy felel, onnantól van egy elszámoltathatóság, onnantól nem csak én vagyok, hanem van egy feleségem. De ez gyönyörűséges. És az én igám könnyű. Úgy értem, tudjátok, hogy mi mindent csinál meg a feleségem helyettem? Amióta megnősültem, semmi dolgom nincs. Ülök otthon, hízok, trónolok, osztom az eszet, és a feleségem jön-megy, mindent helyre rak, kitakarít, megfőz, kiviszi, behozza, megcsinálja. Könnyű iga. Könnyű. Beszéltek a feleségemmel, ő is élvezi. Isten ezt csinálja velünk. Azt mondja, figyelj, az én igám egyenlő a szeretetemmel. Viseld el, hogy én vagyok a te urad, de én szeretlek. Én velem élj, engem válasz, bennem bíz, rám nézz, az én igémet őrizd meg a szívedben, és én szeretni foglak, leteszem az életemet, érted, és megcsinálok mindent, amit csak kell a te beleegyezéseddel. Az én igám gyönyörűséges, és ez az uralmad, ennyi uralmad van, pont, választhatsz Istennel, az ő igáját, vagy a magad igáját, azaz Isten nélkül. Ennyi az uralmad. Vagy lefelé ásol egyre mélyebbre, vagy nem ásol egyáltalán, és ott vagy, ahol mindig is lenni akartál. Ez a két lehetőséged van. Az egyik fárasztó és rossz helyre visz, a másik egyszerű, könnyű és gyönyörűséges, és azonnal ott vagy, ahol lenned kell. A közösség Istennel. És ez lehetetlen az evangélium nélkül. Ez lehetetlen anélkül, hogy meg ne térnél. Ez azzal kezdődik, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő mindent elintézett, azt mondja, itt tessék aláírni. Az X-et is oda teszi, hogy ott kell elkezdeni. Alá kell írnod. Nem írod alá, nem a tiéd. Isten nem haragszik, de azt mondja, hogy az egész azzal indul, hogy aláírod. Nem írtad alá, bajban vagy. Nem haragszom, lehet, hogy van még időd, lehet, hogy nincs. Nem tudom. Kimész az utcára, óvatosan menj ki. Nehogy elüssön egy autó, mielőtt aláírtad. Ez baj. Írd alá. És ha aláírtad, onnantól nincs feltétel. Onnantól Isten azt mondja, hogy én szolgállak téged. Mint ahogy anya a gyermekét, mint ahogy apa az örökösét. És persze felnevellek, királyt csinálok belőled, aki uralkodhat. És erre vagyunk teremtve. Úgyhogy olvassuk tovább. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Aranyos, hogy elmondta kétszer egymás után, hogy a maga képmására teremtett. Sőt, háromszor mondta két versen belül. Olyan vagy, mint Isten. És ezt mi férfiak mondhatjuk, a nők nem. Sajnos. Ha kisatírozom itt ezt a részt a Bibliából. Ha kisatírozom, akkor ezt mondhatom. De ha nem satírozom ki, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Isten, amikor a maga képmására teremt embert, akkor férfivá és nővé teremti. Ez érdekes. Ez azt jelenti, hogy Istenben megvan az a női aspektus, ami a nőben van, és megvan az a férfi aspektus, ami a férfiban. Nincs erről bővebb kijelentés a Bibliában, de amikor a Szent Szellemnek a gyengétségét, a vigasztalását, a szelítségét látjuk, akkor néha egyes biblia magyarázók ezt a kifejezést használták, hogy Isten női szelleme, női lénye az a Szent Szellemben nyilvánul meg. Nem tudom. Talán nem igaz így, lehet, hogy nem lehet így szétválasztani, de az biztos, hogy mindaz, ami a férfi és a nő együtt, arra Isten azt mondja, hogy az az én képmásom. És persze nem a bukott voltunk, a dühöngő, macsó férfi és a hisztériás, önző nő, hanem az ideális eset. Nézz Istenre és látod. ez a helyzet. Csak ő benne van meg, mi kell, hogy az ő képére formálódjunk. Nagyon jó a kérdés. Milyen az ideális eset? Nem is tudom. Vannak ilyen romantikus elképzelések, de gyanakvó vagyok már vele. Nézd Istenre! Nézd meg, hogy milyen Isten az egyházzal. Nézd meg, hogy milyen Jézus az emberrel. Az az ideális eset. És gyönyörű, ahogy olvastad az evangéliumokat, megható. A mindenható járkál, a lázadó, őt megölni készülő emberek között, és nézd meg, mit csinál velük. Megható. Gyengéd, szerető, kedves, nem a mennydörgő felemelt mutató új. Kedves szavak. Ne tegyél hozzá mesterségesen egy ilyen zengzetes hangzást, tudod. Mondom, vagy igen, halva halljátok! Tudod, így olvasom a Bibliát, Úristen! Az nem, az kimondta, ez nincs odaírva, üvöltötte Jézus. Halva halljátok! Mondom néktek, aki a legkisebb közületek, nagyobb lesz Keresztelő Jánosnál. Szeretet, törődés. Oké. Erről beszéltünk, amikor moziztunk, hogy az ezer éves királyságban olyan leszel, mint Isten. Nem lesz semmi, ami fölötted van. Most fölötted van egy csomó minden. Az anyagi világ fölötted van. Észrevetted? Szaladj át a falon. Gyerünk, csináljunk falon átszaladó versenyt. Ki játszik? Hogy? Nem tudsz átszaladni a falon, pedig az csak egy nyomorult fal. Hát ennyi a hatalmad? Te, Isten gyermeke? Hát ki nyomorult, kiszolgáltatott, piciny porlény vagy, igaz ez? Abszolút, ez a helyzet. Most szolgasság alá vagyunk vetve. De jön egy nap, amikor az anyag nem fog uralkodni rajtunk, semmi nem fog uralkodni rajtunk, csak Isten, ő pedig egy velünk, és szeret minket, mint apa a gyermekét, férje feleségét. Úgyhogy egy nap olyan hatalommal fogsz élni, amit ma el sem tudsz képzelni. Most képzeld el, hogy megvan ez a hatalmad, végtelenül szeretve vagy, tökéletes egyensúlyban van a lelked, semmi nem hiányzik, semmit nem lehet elvenni tőled, egyszerűen meg, mint Superman. Superman kispályás, az nem. Ő csak erős, de nem elég, ő nem végtelenül erős. És akkor találkozol egy 12 éves fiúval, aki sértegetni kezd. Mit csinálsz? Dürohamot kapsz, tüzet hívsz le a mennyből, és megemészted. Igaz? Nem. Mint hogyha halk egércincogást hallanék valahol. Ó, te beszélsz hozzám. Értem. Érdekesek a szavaid. Biztos vagy benne, hogy ezek tényszerű szavak? Én gondolkoznék. Szelíd lennél, ez biztos. Még csak nem is lennél cinikus, mint amilyen én voltam. Nem. Szerető lennél. Nem szorítan a sarokba, tudod, egy ember bűne, vagy tette, vagy bár. Nem. Szelíd lennél. Az lennél, aki vagy. Szerető. 12 éves suhanc vagy. Nem is tudod, mit beszélsz. Szeretlek. Majd kinövöd. Gyere, hadd tanítsak neked valamit. Gyere, hadd mondjak valamit. Gyere, elviszlek kirándulni. Hé, hey, lazíts. Jó a nadrágod. Kicsit följebb kéne húzni, nem? Ilyen Isten. Ne gondold, hogy a mi bűnünk, a mi éretlenségünk kizökkenti őt abból, ami. Ő szeret minket. És a maga képére teremtett. Isten megalkotta őket, és azt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, itt álljunk meg. Ez egy parancsa Istennek. Tessék megházasodni, szaporodni. Sokasodjatok, tessék, ezt is kétszer mondja. Töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Ezután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden magvat hozó növényt, és itt elmondja, hogy mit ad eledelül. Minden növény, milyen volt meg az állatoké, mindezt meg lehetett enni. Úgyhogy Második fejezet első verse. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Ezután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Most a hetedik nap egy nagyon fontos üzenettel bír a számunkra. A hetedik nap, miről beszélünk? Ki vagy te, és hogyan kell élned? Ki vagy te, és hogyan kell élned? A hogyan kell élnedre milyen választ adtunk? Mi volt a lényeg? Az uralmad. Emlékszel? Hogyan kell élned? Mint egy király, aki mit csinál? Választja. Istent választja. Oké, te vagy Superman. Kicsit idétlen mindegy, te vagy Superman. Az összes szupererőd megvan, ha Istenre nézel, ha ő benne bízol. És azonnal eltűnik, ahogy önmagadban bízol, vagy bármi másban. Ez minden uralmadnak, minden bölcsességednek, minden hatalmadnak ez a kapcsoló. Az elindítója, vagy a megállítója. Teljes felpörgés, csúcs hibátlan élet, vagy totál nulla. Vagy ások lefelé, vagy a mennyben vagyok, és megingathatatlan. Egy kapcsolóval. Klik, klik. A kapcsolót úgy hívják bizalom. Kiben bízol? A kapcsolót úgy hívják imádat. Az imádat az összpontosítás szinonimája. Ha imádsz valamit, akkor összpontosítasz rá. Nézed, figyeled. Azt fogadod be, ez az imádat. A legtöbb férfi a kocsiját imádja. Vagy a karrierjét, vagy a pénzét, vagy legjobb esetben a feleségét. Miben bízik? Honnan merít? A kocsiából, a karrierjéből, a feleségéből. Ha Istent imádod, ha őre összpontosítasz, ő benne bízol, és minden szuper erőddel élsz, azonnal, további feltétel nélkül. Nem mondok igazat, a feltétel a hit. Ugye az van, hogy hisz, bízol Istenben, ott van az egész szupererő, de csak annyi megy át rajtad, amennyit értesz és elfogadsz. Amire nemet mondasz hitetlenségben, az nem megy át. De amit hitben el tudsz fogadni, az átmegy. Úgyhogy ezért tanuljuk a Bibliát, hogy egyre több minden jöhessen át, ugye? Mert majdnem mindenre nemet mondok, tudod. Hiszek, Uram, köszönöm, hogy szeretsz. Ő mond valamit, én azt mondom, nem. Ő kezdeményezne valamit, nem. Ő csinálna, vagy én ilyet sose csináltam. És itt van vége a történetnek. Isten azt mondja, jó, akkor üljünk egymás mellett. De ahogy tanulok, előbb-utóbb fölállunk, tudod. És akkor bízom benne, és akkor már sétálunk is együtt. Hú, furcsa, sose rakosgattam még a lábaimat egymás elé. És így lassan felnövünk a teljes élet, érettségre, az Isten teljességét elérő nagykorúságra, Efézus 4-ben azt hiszem. De a lényeg az ez, hogy a kapcsoló, ezzel indul minden. Kiben bízol, kit imádsz, kit dicsőítesz. A dicsőítés egy meglévő értéknek a nagyra becsülése és kifejezése. Micsoda autó, láttad? 220, harmadikba. 500 lóerő, ez dicsőítés, ez a dicsőítés. Ha, micsoda nő, ha, ez a dicsőítés. Dicsőítsd Istent. Micsoda teremtő, micsoda szeretet, micsoda hatalom. Feltétel nélkül kiáll mellettem. Dicsőítsd őt. Adj hálát. Ha, köszönöm, én erős jobb kezem, hogy ennyi pénzt tudok keresni. Ó, köszönöm magamnak, hogy ilyen jó nőt vettem feleségül. Bocsánat, ez lehet. De hogy most ezek az alapkategóriák, nem? Tehát a világi ember nagyjából, meg a Sanyi is így gondolkozik. Légy hálás rendben ezekért is, de nem magadnak, hanem Istennek. És légy hálás azokért a javakért, amiket Isten adott neked, hogy örök életed van. Hogy Isten szelleme veled van örökre. Hogy az ő értelmét kaptad, hogy csak bíznod kell benne, és az ő élete átáramlik rajtad. Rendben van? Ez az uralmad. Na most ez a dolog úgy néz ki, hogy bedugod a konnektorba, ki tudsz, ki félsz? Bedugod a konnektorba, bízol Istenben, És vele együtt nem csak az információ jön le, hanem a hatalom is, amely végrehajtja. Isten azt mondja, hogy bízd rám magad, és én érvényt szerzek az akaratodnak. Kicsit ez elbizakodottnak tűnik, de és adjatok 3 percet még nekem, és ezt a gondolatot befejezem, de lapozzunk példabeszédek 3-hoz. És ez úgy néz ki példabeszédek 3-ban, hogy 3-1, 3-5. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Mondjam még egyszer? Bízzál az Úrban, ez a kapcsoló. Én mindig magamban bíztam. Én a pénzemben bíztam. Én a feleségemben bíztam. Én a munkaerőmben bíztam. Én a 1000 dologban bízunk. Azt mondja, bízzál az Úrban teljes szívedből. A teljes szív az egy elég szélsőséges kijelentés. A szív a motivációk helye. A szándékok, a legbelső indítatások helye. Ott legbelül kell azt mondanod, hogy ugrom. Tudod, mi a bizalom? Amikor fölállsz oda a párkányra, és mi itt 3-an azt mondjuk, hogy ugorj. Így. De amikor ugrasz, az a bizalom. Amikor fönnállsz, és azt mondod, hogy leugranék bármikor, csak nem akarok, az nem bizalom. A teljes szívből való bizalom az az, amikor eljutsz addig a pontig, hogy lépni ismersz az alapján. Bízol Istenben? Akkor csinálj meg valamit úgy, hogy semmi másban nem bíztál, csak Istenben. Hopp! Ugrasz, és vagy elkap, és mázlid volt, vagy nem kap el, és ennyi. Ez a bizalom. És ilyen szinten meg kell, hogy valljuk, hogy 10 esetből 9-szer nem bízunk. Nem ugrok, föl sem megyek oda normális, vagy minek menjek föl, úgyse fogok leugrani. Nem bízom. Nem. Egyszer nem, kész, ennyi. Túl van tárgyalva, itt hagyjuk abba. És az egész nem működik. Az egész bizalommal kezdődik. Te valós vagy, valóban ígértél valamit, és én számítok rá, hogy amit ígértél, azt be is tartod. Itt van, bízzál az Úrban teljes szívből, ne a magad eszére támaszkodj. Hát ha én kiszámolom, hogy onnan, ha leugrok, hát semmiképpen nem élhetem túl. Isten azt mondja, igen, igazad van, tényleg nem élheted túl, ha én nem állok itt, és nem kaplak el. De én megígértem, hogy itt fogok állni, és elkaplak, úgyhogy leugorhatsz. De az én eszem azt mondja, hogy ez nem lehet. A te eszed körülbelül ekkora, és a rendelkezésére álló információknak csak ekkora részét tudja feldolgozni. Ha a magad eszére támaszkodsz, akkor lemondasz arról a hatalomról, amit én adok neked. Ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Miről beszélünk? A 7. napról. A 7. napról. A 7. napról. Te éled az életedet, és tudod, hogy Isten veled van. Vezet téged, te aláveted magad a döntéseinek, de a döntéseket ő hozza, és te azt mondod, hogy figyelj, hozd úgy, vezess úgy, hogy értsen. És amíg nem értem, amíg nem állsz elém, addig én megyek, és számítok rá, hogy te egyengetni fogod az ösvényemet. Oké, belekezdek egy új vállalkozásba. Uram, vezess! Amire eljutottam, azt szerint hozom a döntéseimet, de vezess, és számítok rá, hogy te egyengeted az ösvényemet. Na most, hogy jön ez a 7. naphoz? A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott és megpihent. A 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Mi melyik napon élünk? Várd meg! Csak kérlek, mert nem jutok a végére. Melyik napon élünk? A 6. napon teremtette az embert Isten. Mi a 7. napon élünk. A 7. napon. A 7. nap a nyugalom napja. A 7. nap a pihenés napja. A 7. nap az, ahol abban élünk, amit Isten megcsinált. Isten mindent megcsinált 6 nap alatt. A Biblia ígéretei és mindaz, ami mögötte van, el van intézve. Azt mondja, én munkálkodom. Én megcsináltam már, te pedig bízd rám magad. A keresztény élet a nyugalom élete. A keresztény élet a pihenés élete. Nem az, hogy nem megyek be dolgozni, hanem az, hogy nem én munkálkodom, hanem Isten munkálkodik. Az, hogy én a szívemben nem vagyok hajlandó saját magam küzdeni egy problémával, miközben tudom, hogy Isten már megküzdött vele, hanem belelépek abba, amit Isten megígért. A keresztény élet a nyugalom élete. Ha valamiért küszködnöm kell, ha valamiért küzdenem kell, akkor azért, hogy az elmém, a szívem megmaradjon Istennek ebben a nyugalmában. És Zsidó 10-ben tudom felolvasni, és ezzel akkor befejezzük. De lehet, hogy nem 10-ben van, hanem 4-ben, de ahogy odalapozok, rájövök, mert meg megtalálom. Ekkor Dávid által Zsidó 4:7-ben annyi idő múlva így szólt, ahogyan előbb mondottuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Hallottuk ma az ő hangját? Az ő hangja ez volt, hogy szeretlek, elintéztem, lazíts. Én vagyok a te életed, mondja Isten. Ne keményítsd meg a szívedet, ha hallod a hangját. Ne mondd azt, hogy nem igaz, annyi ilyet hallottam már, nem kell, nem. Ne keményítsd meg. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. 9. vers. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Tehát, aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba. És ez a nyugalom a hit nyugalma. Az, hogy tudom, hogy Isten mit ígért, tudom, hogy megígérte, hogy egyengeti az ösvényemet, tudom, hogy megígérte, hogy ha ő velem, kicsoda ellenem, tudom, hogy ha keresem először az ő országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban megadatik, Máté 6.33. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. És hiszek, és ebben hiszek. Tudom, hogy így van. Tudom, hogy Isten megígérte. Nem egy naív, légből kapott elképzelés. Én leugorhatok, közben Isten nem mondta, hogy elkap. Akkor még be fogok csapódni. De Isten mondta, hogy elkap. Leírta. És én erre rálépek. És nyugszom. És ebben a nyugalomban egy cselekvő ember vagyok. Hisz nem félek a hibától, hisz nem félek az erőfeszítéstől. Hisz tudom, hogy nem egyedül csinálom. Tudom, hogy nem egy senkiként csinálom, hanem Isten fiaként. És merek vállalkozni, és merek cselekedni, és merek tenni, és közben nem küszködök, és nem égek ki. 10 évig tudom csinálni, 20 évig tudom csinálni, 30 évig tudom csinálni, és nem égek ki. Mert nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mert nem én, hanem Isten ígéretei. Mert nem én, hanem Isten. Mert nem magamban bíztam, hanem Istenben. Életem minden napján az én utamon. Úgyhogy ez a 7. nap. Ha valamiért küszködni akarsz, küszködj azért, hogy bemenj ebbe a nyugalomba. Mi ez a küszködés? Megtagadod az aggodalmat, megtagadod a hitetlenséget, megtagadod azt, hogy másban bíz, mint Istenben. Ez a küszködés. Már megint magamban bízom, azért aggódok. Már megint a pénzemre nézek, azért félek. Már megint természetileg gondolkozom, ezért nem merek. Mert nem merek már. Hát tudom, hogy nem vagyok rá képes. Persze, hogy nem vagy. Ki mondta, hogy képes vagy rá? Nem is kell képesnek lenned egyedül. De Isten, ha ő veled, kicsoda ellened? Ha keresed az ő országát és igazságát, minden egyebet ráadásban kapsz. Élj helyesen, ami ennyi, Istenben bízom. Az ő igéjét hallgatom, és megőrzöm. És nyugalom van az életemben. És hatalom ebben a nyugalomban. Nagyon érdekes. Amen. Köszönjük a figyelmeteket. Tudom, hogy menetekkel, mondjunk el egy imát. És aztán az Ica még fölteszi a kérdését, ami biztos, hogy jó. Úgyhogy köszönjük, Uram, a te drága nevedben kérünk, hogy add nekünk ezt a nyugalmat, add nekünk azt a nyugalmat, amiben akkor élhetünk, ha látjuk, hogy te mit tettél, és mit teszel értünk. Add, hogy bízzunk benned, hogy téged válasszunk minden utunkon, és hogy a te fiaidként éljünk, örökösökként, királyokként, akik tudják, hogy értékesek, bármit is tesznek, bármi is történjék. Ez az imánk. És hogyha van köztünk valaki, aki esetleg még nem fogadta el Jézust, mint a megváltóját, akkor csak tedd meg most, nincs jobb pillanat. Egyszerűen mondd neki, elfogadlak, Uram, hogy ne fogadnálak el. Annyit tettél, értem, elfogadlak, persze. Ha légy az Istenem, és szeress engem, és én alávetem magam ennek a szeretetnek. A te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.